két olyan kérdés lenne, amit szeretnék föltenni nektek, amit most gondoljunk át először röviden, csendben magunkban, és aztán majd a környezetünkben ülőkkel osszuk meg. Az első, hogyha találkoznál valakivel, akivel még korábban nem találkoztál, mit mondanál, ha azt a kérdést tenné föl neked, hogy mi az, amire igazán büszke vagy, ami igazán fontos kincse, értéke, ajándéka az életednek? Mi az, amit erre mondanál, hogy mi az, amire igazán büszke vagy? A másik, hogyha most itt egy testvér megkérdezné tőled, hogy milyen aggodalmak vannak a szívedben, mi az, ami esetleg félelmet ébreszt benned, amire úgy gondolsz, hogy bizonytalanságot kelt benned, vagy amit veszélyeztetőnek, fenyegetőnek érzel az életedben, vagy mindarra, ami körülvesz téged, mi az, amit erre mondanál. Tehát az első, hogy mi az, amire büszke vagy, a másik, hogy mi az, ami aggaszt. Hadd olvassam el ezt a 11 verset, amit itt a következő 3,5 napban tanulmányozni fogunk. Figyeljünk oda, hogy miről szól ez a nagyon gazdag ige szakasz, aminek egy-egy mondatát estéről estére, vagy délelőtről délelőtre, ahogyan haladunk, majd megvizsgáljuk, és hiszük, hogy Isten szól ezeken keresztül mi hozzánk. Péter második levelének az első részéből az első 11 verset olvasom. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek, meg az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk! Urunk, üdvözítünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te a te dicsőségedet akarod ránk ragyogtatni. Hogy erre hívsz bennünket, hogy majd a te örök országodba, ha oda belépünk, a te dicsőségedben éljünk. De köszönjük, hogy már most is ezzel a dicsőséggel akarsz munkálkodni. A mi szívünkben egyenként és közöttünk, a mi kapcsolatainkban, a mi közösségünkben. Hálát adunk neked újra azért, hogy itt lehetünk, hogy elhoztál bennünket ide. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy sok-sok évtizede hangzik itt a te beszéded, és születnek újjá itt emberek, és erősödnek meg a veled való közösségben. Köszönjük, hogy közülünk is sokan átélhették már ezt a különös csodát, hogy te, ha itt cselekedni kezdesz, annak olyan sok áldás szokott lenni az eredménye, a gyümölcse. Hálát adunk, hogy ha itt nem, akkor másutt még többen átélhettük ennek a gazdagságát, ennek a valóságát. Erre vágyunk most. Erre kérünk most. Szólj hozzánk. És kérünk azért, hogy újítsd meg a mi életünket. Mindannyiunkért külön-külön, te tudod, hogy kinek mire van szüksége, de add, hogy mindannyian a te dicsőségedből láthassunk meg valamit, és így növekedhessünk a veled való közösségben, a te megismerésedben. Amen. Nem látszik az első sor. Mi lesz a mai címünk? Nagyon jó, drága hit, drága hit. És az első két verset nem kellett szólni, kíváncsi voltam, hogy emlékeznek-e testvérek, nem azért. Na, tehát hadd olvassam el az első két verset, amivel most este foglalkozunk. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amikor beszéltünk arról, hogy hogyan lesz a sorozat, akkor Péter azt kérte tőlem, hogy röviden a levélről, amiből ez a szakasz származik, egy kis hátteret adjak, amiről minden délőtt és minden este beszélni fogunk. Röviden, amihez világosan hozzátett, hogy nem hosszan, Péter jól ismer engem, és önkritikusan érteni véltem ezt a mondatát. Úgyhogy van egy jó, meg egy még jobb hírem. A jó hírem az, hogy ennek a levélnek a külső összefüggéséről olyan keveset lehet tudni, hogy tulajdonképpen nem is nagyon van, miről beszélnem. Amit tudunk, az egyértelmű, mert a címében már benne van, hogy Péter apostol levele. Simon Péter ezekkel a szavakkal kezdik, tehát azt, hogy ki írta ezt a levelet, ezt egészen bizonyosan tudhatjuk. Azt már, hogy kikre gondolt, vagy kiket látott úgy maga előtt az apostol, amikor ezt a levelet megírta, az nem derül ki, vagy nagyon kevés derül ki, illetve majd látni fogjuk, hogy nagyon sok kiderül, de valójában, hogy kik voltak ők, nincsen hely megnevezés, hogy hova küldte ezt a levelet először. Nincsen egy gyülekezetnek a neve ott, hogy kiknek szól ez a levél eredetileg. Ez nem derül ki belőle. Vannak írásmagyarázók, akik azt feltételezik, és ebben lehet akár igazság is, hogy ugyanazoknak, akiknek az első levele szólt, de nem biztos, hogy csak ő nekik szólt. Majd látni fogjuk, hogy bárkik is voltak, mi nekünk is szól ez a levél, és ez mi nekünk is az örömünk lehet. Nem tudjuk, hogy hol volt az apostol, amikor ezt a levelet írta, és nem tudjuk, hogy pontosan mikor írta. Az valami utalás szerűen kiderül, hogy már a halálára készült. Későbbi, jóval későbbi hagyomány szerint Péter valamikor a 60-as évek közepén Néró császár üldöztetésének a következtében halt meg. Ha ez így volt, ez nem bibliai hagyomány, tehát ezt nem tudjuk magabiztosan kimondani, évszázadokkal később így tudták ő róla. Ha ez így volt, akkor ez talán valamikor a 60-as évek elején születhetett ez a levél, de születhetett akár az 50-es évek végén, vagy az is lehet, hogy ez a hagyomány ez nem pontos, nem tudjuk ezt megmondani. Tehát igazából tényleg az a jó hírem, hogy nagyon nincs semmit elmondani ennek a levélnek a körülményeiről, a külső összefüggéseiről, mert eddig is többet beszéltem, mint amit indokolt lett volna. Ez tehát a jó hír. A jobb hír az az, hogy a belső összefüggéseinek a levélről, amit el lehet mondani, ez mind összekapcsolható ezzel a két mondattal, amit felolvastam. Tehát én erről a két mondatról fogok beszélni, és majd utalni fogok arra, hogyha időnként érdemes valamit tudni arról, hogy a levélben mi az, ami indokolja azt, amit itt Péter mond, és akkor bele is kezdünk ennek a két mondatnak a magyarázatába, hogy az is lehessen valamivel rövidebb. Levelet olvasunk. És mielőtt zavarba jönnénk, hogy beleolvasunk másnak a levelébe, nem tudom, hogy ez szokott-e minket aggasztani, amikor a Bibliát olvassuk, azelőtt szeretnék megnyugtatni mindenkit azzal kapcsolatban, hogy ez nekünk is szóló levél. Ezt nagyon világossá teszi, és majd erről fogok is beszélni. Nem a levéltitok megsértése az, hogy mi ezt a levelet olvassuk. Három dolog derül ki itt az első két mondatban. Az első, hogy kitől jön a levél, erről beszélek egy kicsit. Aztán, hogy kiknek szól a levél, itt fog majd kiderülni, hogy hogyan vonatkozik ez miránk. És a harmadik, hogy mit kíván nekünk, meg mindazoknak, akik ezt a levelet olvassák, a levél küldője, ami aztán kibontakozik majd a levélnek a során a folytatásban. Ki a levélnek a küldője? Kitől jött ez a levél? Kedves ismerősünk a szerző, legalábbis akik szoktuk olvasni az Új Szövetséget, például olvassuk most Márk evangéliumát, azok egészen bizonyosan találkozhattunk újra és újra olyan történetekkel, amelyekben Simon Péter szerepelt. Ezzel kezdődik ez a levél, hogy megjelöli önmagát, először azt a nevét, ami a születési neve volt, ugye ezt ma külön is megszokták kérdezni mindenhol, ma már férfiaktól is meg szokták kérdezni, mert ők is változtathatják nevüket, hogy mi a születési nevük. Neki Simon volt a születési neve, vagy így is mondhatnánk, hogy Simeon, nagyon érdekes, hogy a Bibliában az eredeti görög szövegben itt eredetileg ez szerepel, hogy Simeon. Ami az a név, amit adtak neki gyermekkorában, ő egy zsidó családnak a gyermeke volt, és Simeon pedig, tudjuk, hogy Jákobnak az egyik fia volt, valószínűleg az ő emlékére, az ő tiszteletére kapta Simon sok más emberhez hasonlóan ezt a nevet. Aztán hozzáteszi a becenevét. Ez nekünk fura, mert mi, ha beszélünk róla, akkor úgy szoktuk emlegetni, hogy Péter. De valójában ez a beceneve, amit Jézustól kapott, tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy kőszikla, vagy kő pontosan, és az is föltűnhet, hogy ezt a formát használja, ami nekünk talán kevésbé meglepő, de úgy tűnik, hogy ezt a formát, hogy Péter, ezt inkább a pogány keresztjének között használták, a görög nyelvű keresztjének között használták elsősorban, és a legtöbb Biblia magyarázó azt feltételezi, ezt a levelet valószínűleg Péter olyanoknak írta, akik korábban pogányok voltak, több istenhívők, nem ismerték az élő Istent, talán nem véletlen, hogy ezt használja. Nagyon érdekes, hogy egyébként tudjuk azt, mondjuk Pál apostoltól, hogy úgy is emlegették, hogy Kéfás. A Pál apostol a Korintus első levelében Kéfásként hivatkozik Péterre. Az eredeti olvasói ennek a levélnek azonban valószínűleg Péterként ismerték őt. Tehát mondja a nevét, születésnevét Simeon, a becenevét Péter, és a harmadik szó, ha most a görög szöveget elővennénk, akkor az az, hogy rabszolga. Simeon, Péter, rabszolga. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy rabszolga? Nem tudom, hogy megkérdezzem-e, nekünk szerintem generációs élményünk itt sokakkal a Rabszolga Sors című sorozat. A 80-as években azért csak megkérdezem, hogy ki az, aki még emlékszik Izaura történetére. Igen, vagyunk itt néhányan. Milyen a rabszolga sors? Nehéz. Milyen történetet láttunk ott? Milyen sorsa volt a rabszolgáknak? Szenvedéssel teli, kínzásokkal teli. Bizony, nem volt életbiztosítás rabszolgának lenni. Milyen a rabszolga sors? Azt mondanánk, azt gondolom első, hogy rettenetes. És nem csak a film alapján, hanem hogyha én nekem az első legkorábbi élményem ezzel kapcsolatban a Winnetou volt, amit egyébként nem is egy amerikai szerző írt, de nagyon plasztikusan leírt az amerikai társadalomban a rabszolgáknak a helyzetét, meg a Ku Klux Klant, meg minden hasonlót, amitről egyébként első kézből nem volt fogalma Kálmánynak, amennyire tudom. De ugyanígy, hogyha ismerjük a Tamás bátya kunyhóját, tudjuk, hogy milyen nyomorúságban éltek a rabszolgák. Ezt azért szerettem volna, hogy mindenképpen tudatosítsuk, hogy mit gondolunk a rabszolgákról, mert amikor mi a rabszolgákra gondolunk, akkor elsősorban a modern rabszolgaságra gondolunk. Ezek mind a modern rabszolgasággal függenek össze. És a modern rabszolgaság meg az ókori római rabszolgaság nem egy az egyben ugyanaz. Ahogyan mind a kettőről elmondod, hogy egyik sem teljesen homogén, tehát rabszolga és rabszolga között nagyon komoly különbségek voltak az ókorban. Az, hogy nagyon nagy különbségek voltak, az azt jelenti, hogy szerintem talán mindannyiunknak a történelem könyvében benne volt, akik biztos, hogy akik a rendszerváltás előtt tanultunk történelmet, azoknak benne volt a történelem könyvében, hogy hát a rómaiak úgy tartották számon, hogy ugye a rabszolga az a beszélő szerszám. Ugye voltak a beszélő, a félig beszélő, meg a nem beszélő szerszámok, a nem beszélő szerszám az eke, a félig beszélő szerszám az a marha, és a beszélő szerszám az meg a rabszolga. Ugye itt tartott a számon varró ez a ókori bölcselő, meg politikus. Valóban voltak, akik így gondolkoztak a rabszolgákról. De a másik véglet Péternek az egyik kortársa, idősebb kortársa, Claudius császár volt, aki talán néhány évvel ennek a levélnek a megszületése előtt még uralkodott, aki nagy viharokat kavart a korabeli római elitben, a római szenátusban, mert nagyon rossz néven vették tőle, hogy ő időnként a legkedvesebb rabszolgáit felszabadította, és egyből kinevezte vezető politikusokká. Tehát a pénzügyminisztere, az igazságügyminisztere, időnként tábornoki feladatot adott nekik, és a szenátusban úgy tartották számon, hogy azért ez mégse rabszolgának való feladatok. Annyira, hogy valószínűleg a mi új szövetségünkben szerepel egy olyan személy, aki Judea helytartója is volt, Félix, ő maga is valószínűleg felszabadított rabszolga volt, aki Claudius felszabadított, és aztán megtette egy országnyi területnek a vezetőjének. Nagyon különböző, azt gondolom. Az egyik, amikor szerszámként tartják számon, a másik, amikor azt mondja a császár, hogy én nagyobb bizalmat adok neked, mint a szenátornak, akivel nincsen olyan jó kapcsolatom, Claudiusnak nem volt jó kapcsolat a szenátorokkal, és inkább téged foglak kinevezni az ország legfontosabb pozíciójába, aki egyébként rabszolgának születtél. Felszabadítalak és megteszlek egy ilyen komoly pozícióra. Gondoljunk ebbe bele, hogy milyen nagy távolság volt rabszolga és rabszolga között, és lehetne erre még példákat mondani, de eszembe jutott, hogy Péter mondta, hogy röviden, úgyhogy röviden, nem megyek ebbe tovább. Ami közös pontja volt minden rabszolgának, és ezt azért fontos, hogy jól értsük, hogy miről beszél Péter, amikor azt mondja, hogy ő rabszolga, a függés. Az, hogy függő viszonyban volt. Hogy azt, hogy ő mit mond, mit csinál, mivel foglalkozik, azt nem ő találja ki, nem ő gondolja ki, hanem az, akinek a rabszolgája. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy rabszolga, akkor egyből tegyük fel a kérdést, hogy kinek a rabszolgája, és megválaszolja nekünk gyorsan. Az eredeti szövegben a sorrend szerint rabszolgája és apostola Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztusnak az rabszolgája és az apostola. Rabszolgaság az nagyon sokféle lehetett, nagyon sokféle dolog lehetett, a lényege a függés volt, és minden más attól függött, hogy kitől függött az adott rabszolga. Minden más ettől függött. Kitől függ Péter? Jézus Krisztustól. Ha a rabszolga megjelent valahol egy másik családnál, és azt mondta, hogy üzenetet hoztam, akkor őt nem úgy kezelték, mint hogy itt van, ez egy rabszolga, és akkor rabszolgaként bánunk vele, hanem hogyan bántak vele? Mint hogyha az ura lenne ott. Amit mondott, azt úgy fogadták, mint hogyha az ura jött volna el, és mondta volna el, amit elmondott. És amikor Péter hozzáteszi, nem csak rabszolga, hanem apostol is, ez a szó azt jelenti, hogy küldött, akkor ezzel világossá teszi, hogy amilyen üzenetet ő most itt elmond nekünk ebben a levélben, az az üzenet Jézus Krisztus üzenete. Ő a közvetítő, ő az, aki átadja. De nekünk úgy kell hallgatnunk, mint amit az Úr Jézus mond mi nekünk. Vajon így fogadjuk-e az igét? A Péter második levelének nagyon fontos és hangsúlyos kérdése ez, hogy komolyan vesszük-e, hogy kinek a szava az, amit az apostoloktól hallunk? Hogy komolyan vesszük-e, hogy ez az Úr Jézus szava? Hogy ez nem emberi okoskodás, nem egy tehetséges embernek a gondolatai, az eszmefuttatása, hanem ez Istennek a szava, Isten fiának, Jézus Krisztusnak a hozzánk szóló üzenete. Komolyan vesszük-e, hogy mindaz, ami itt van, az Jézus Krisztustól származik. Így fogadjuk-e, így engedelmeskedünk-e ennek. És ez azért is nagyon fontos, mert a Péter második levelének az egyik legfontosabb témája, hogyha elolvassátok a Péter második levelét, akkor azt láthatjátok, a hamis tanítóknak a kérdése. A hamis tanítóknak a kérdése arra figyelmeztet, amit nem csak Péter, hanem a többi apostol is újra és újra világosan emlegetett, hogy Jézus Krisztustól tudják, hogy így lesz. Az evangéliumokban is olvassuk ezt, Pálnál is olvassuk ezt, János apostolnál is olvassuk ezt, hogy megjelennek olyanok, akik Jézusra hivatkozva mondanak mindenféle dolgot, de olyan dolgokat mondanak, amelyek nem Jézustól származnak. Az apostolokat bízta meg azzal Jézus, hogy ők adják át az ő üzenetét. Olyan érdekes, hogy a Péter első levelében van egy mondat, hogyha előttetek nyitva van a Biblia, akkor a másik oldalra kell csak nézni, nem is kell lapozni, mert az én Bibliámban semmiképpen nem kell lapozni, ami egy figyelmeztetés, úgy hangzik, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint orvító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el, álljatok neki ellen a hitben, szilárdon, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. És két fontos fegyvere van. Az egyik az, amikor a hívőket kívülről elkezdi támadni a világ. És Péter nagyon komolyan vette ezt, írt erről egy levelet, az első levele erről szól. Hogy amikor szenvedések érnek amiatt, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. Amikor bántanak minket azért, mert Jézushoz tartozunk. Nagyon komoly veszély. Hogy eltántorodunk a hittől, nagyon fontos, hogy megálljunk, és ezért írta az első levelét Péter. De nem csak külső ellenség van, hanem az ellenség a sátán belülről is elkezdheti támadni, az ördög belülről is elkezdheti támadni Istennek a népét, és erről szól a második levele. Ha Péter második levelét meg akarjuk nézni, akkor valahol az üzenete ezt a belső veszélyt erre hívja fel a figyelmet, és talán abból, ahogyan Péter előír, azt mondjuk, hogy még erősebb ez a veszély. Amikor olyanok, akik magukat keresztjénnek mondják, Jézusra hivatkoznak, egy darabig úgy is tűnnek, mintha közénk tartoznának, és aztán elkezdik apró pontokon elcsavarni, elvenni belőle, meg hozzátenni valamit. És Péter azt mondja, hogy vigyázzatok, mert ha ezekre az emberekre hallgattok, akkor elveszítitek azt a gazdagságot, amit Isten elkészített a ti számotokra. Azok a hamis tanítók, akikre egy Péter elsősorban felhívja a figyelmet, úgy tűnik, hogy elsősorban az ítéletet utasították el. Egyrészt szabadságra hivatkoztak, talán Pál apostolnak a leveleinek a tanítását facsarták ki, ezért is lehet, hogy a Péter második levele végén Péter felhívja a figyelmet arra, hogy az, amit Pál írt, az rendben van. Ahogyan Pálnak a tanítását kifacsarják, félre magyarázzák, na, az nincsen rendben. Pál sokat beszélt a keresztény ember szabadságáról, és talán ebből indulhattak ki, akik azt mondták, hogy bármit meg lehet tenni. És a szabadságot kiterjesztették arra, hogy az Isten rendjétől is szabadok vagyunk. A másik, hogy tagadták az Úrnak az eljövetelét, akkor aztán végképp szabadok lehetünk, hogyha nem jön el az ítélő Úr, akkor nem kell semmi miatt aggódnunk. Péter azt mondja, hogy féltsétek a hiteteket, meg féltsétek az egyházat, a fiatal hívőket, amíg nem hitben éretté vált testvéreiteket, nehogy félrevezessék őket a hamis tanítók. És azt mondom, hogy ez már nem egy népszerű üzenet, ma nagyon népszerű mindenfajta konfliktust kiiktatni az egyházon belülről. Az apostolok nem így gondolkoztak. Az apostolok azt mondták, hogy ami nem Isten lelkétől indított konfliktus, azt iktassuk ki. Azt valóban oldjuk meg, és a békességet keressük a testvéri közösségben. De amikor báránybőrbe bújt farkasok jelennek meg az Isten népe körében, ugye ezt Jézustól tanulták, hogy vannak báránybőrbe bújt farkasok. Ha ők jelennek meg az Isten népe körében, akkor nem mondjuk azt, hogy hát a békesség a fontos, meg a szeretet a fontos. Vizsgáljuk meg az apostolok tanítása alapján, akiket Jézus bízott meg, akik Jézustól függenek, vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami Isten szerint való, és aszerint cselekedjünk. Ez tehát a szerzőről. Kiknek szól? És számomra ez vált különösen kedvessé, úgyhogy ezt is hadd húzzam alá. Nincsen külön hely megnevezve, ahogyan említettem, hogy a Péter első levelében, hanem helyette azt mondja, hogy azoknak, itt úgy olvassuk a új fordításban, hogy akik velünk együtt ugyanabban a drága hídben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. És itt egy kicsit hadd próbáljam helyre tenni, ez egy nagyon nehezen fordítható szakasz, nem akarom bántani a Biblia fordítókat, de nem igazán az jön át a magyar fordításból, ami az eredetiben van. Az apostol azt mondja, hogy azoknak, akik velünk azonos értékű hitben részesültek. Akik velünk azonos értékű hitben, ugyanolyan tekintélyű hitben, ugyanolyan elismerésre méltó hitben, mint amilyenben mi. Ez egy egészen megdöbbentő mondat. Kik ezek a velünk? Péter nem fejti ki, de egy valakit biztosan tudhatunk, hogy benne van ebben a velünkben. A velünk egyenértékű, velünk azonos értékű hitben részesültek. Ki az, aki benne van ebben a velünkben? Ki az, aki a velünknek biztos, hogy része? Péter, hát hogy ne, Péter, hát ő biztos, hogy benne van. És valószínűleg az apostolokra gondolt, amikor ez a velünk így megszólal, egészen megdöbbentő belegondolni. Ki az közülünk, akinek olyan értékű hite lehet, mint Péternek? Kinek lehet ilyen értékű hite, mint Péternek? És Péter úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy mindenkinek, aki Jézusban hisz, azonos értékű hite van. Mindenki, aki Jézusban hisz, az ugyanolyan értékű hitnek a részese, mint amilyennek részese volt Péter, Pál, János és a többi apostol. Azt mondom, hogy nagyon távol van a szívünktől, és érdemes ezt végig gondolni. Mi mindig olyan könnyen teszünk különbséget ott, ahol Isten nem tesz különbséget, miközben időnként összemossuk azokat a különbségeket, amiket meg Isten tett közöttünk. Isten mindannyiunkat megkülönböztetett, és ez nagyon jó, hogy így van. Vannak közöttünk férfiak, és vannak közöttünk nők. Vannak közöttünk fiatalabbak, és vannak közöttünk idősebbek. Vannak közöttünk ügyesebbek, és vannak közöttünk okosabbak. Az ügyesebbek a kezükkel tudnak értéket létrehozni, az okosabbak a fejükkel szoktak értéket létrehozni. Van, aki a lábával, vagy a szájával, mindenféle egyébbel. Nagyon különbözőek vagyunk. És ez jól is van így. Egy dologban azonban nem különbözünk. Ugyanazzal a hittel ajándékozott meg mindannyiunkat, ami mennyei atyánk. Ugyanolyan, itt az eredeti szövegben ez a szó szerepel, ugyanolyan tekintélyt érdemlő hittel. Érdemes végig gondolni, hogy vajon így tekintünk-e egymásnak a hitére. Megbecsüljük-e egymásnak a hitét. Olyan nehéz volt ezen végig gondolni, és lehet, hogy mások is tapasztaltátok ezt, hogy az életem során többször voltam olyan környezetben, és nem merném állítani, hogy én magam nem csúsztam bele ugyanebbe a kísértésbe, amikor fölmerült az, hogy hát az illető az nem lehet hívő, mert hát hogy lehetne hívő az, aki olyan zenét hallgat? Hogy lehetne hívő igazán az, aki arra a pártra szavaz? Hogy lehetne hívő az igazán, aki ilyen dolgokat tart fontosnak, aki olyan irodalmat olvas, stb. És emberek ítélkeztek másoknak a hite fölött, és sokszor emögött nem is feltétlenül az volt, hogy nem tekintették azt, hogy az illető ténylegesen hívő lehet, hanem hogy az azért nem olyan igazi hit. Az igazi hit az az enyém. Az igazi hit az olyan, ahogyan én élem meg a hitemet. És Péter itt egy pogányokból lett gyülekezetre, közösségre gondol, és azt mondja, hogy ugyanolyan értékes a ti hitetek, mint az enyém. Akik gyerekkoromtól kezdve az Isten igéjére tanítottak, aki hűségesen jártam a templomba, és részt vettem az ünnepeken, és dicsőítettem, és magasztaltam az élő Istent, aki Jézus Krisztussal töltöttem éveket, aki közelről hallottam az ő tanítását, ti jóval később lettetek valószínűleg hívőkké, sokkal kevesebbet tudtok Jézusról, és mégis ugyanolyan értékes a hitetek, mint a miénk apostoloké. Olyan jó lenne nem játszani azzal, hogy kire mondjuk azt, hogy hívő, meg ki az, akire ne azt mondjuk, hogy nem hívő. Mert az igazi különbség nem a között van, hogy ki az, akinek számunkra vonzóbb a hite, meg ki az, akinek kevésbé vonzóbb, ugye sokszor tényleg csak erről van szó, hanem hogy van-e valódi hite az illetőnek. Hogy van-e valódi hitem. Ez a lényeg. Ez egyszerre örömteli mondat, amikor egymásra gondolunk itt a gyülekezetben, mert egyformán értékes a hite mindenkinek, aki Jézus Krisztushoz tartozik, és általa Isten gyermeke lett, és egyszerre figyelmeztetés, mert ez azokra vonatkozik, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, és általa Isten gyermekévé lettek. Az igazi kérdés az, hogy van-e valódi hite az embernek. Tudunk-e hálásak lenni a testvéreink hitéért? Akkor is, hogyha kezdetleges. Akkor is, hogyha sok mindent még félreért. Akkor is, hogyha még növekednie kell a hitében. Olyan kedves, ahogyan Calvin, majd elolvasom azt a néhány mondatot, mert tényleg olyan szépen fogalmazza meg, ahogyan Calvin arról beszél, hogy itt nem arról van szó, hogy nincsen különbség a hitünk mértékében, hanem arról, hogy ugyanabban a hitben járunk. Akkor is, hogyha valaki még a kezdő lépéseket teszi meg, valaki meg már sokat élt a hitben. Olyan jó lenne örömmel felismerni a hitet. Talán egyszerű. Talán tanulnia kell még sokat az illetőnek. Olyan érdekes ez. Van egy könyvecske arról, hogy a gyerekek hogyan gondolkoznak az Úr imádságáról. Erről beszélgetett egy hölgy a különböző korú gyerekekkel, és egy 9 éves gyerekkel beszélgetve a következőt föltette a kérdés, hogy mit jelent a legyen meg a te akaratod. Föltette azt a kérdést is, hogy honnan tudjuk meg az Isten akaratát. A válasz, a 9 éves kisfiúnak a válasza, hát az benne van a Bibliában szerintem. Olvastam egyszer a Bibliaolvasó kalauzban, hogy ne légy olyan, mint a ló. És emlékszem, pont azon a napon rúgtam meg a tesómat bosszúállásból, mert ő is megütött. És azért nagyon elgondolkoztam, hogy ne légy olyan, mint a ló. Pont az volt a nap íge. Én azt gondolom, hogy mosolygunk ezen, vagy én legalábbis jól mosolyogtam, amikor ezt olvastam, hogy ne légy olyan, mint a ló, ez volt a Bibliaolvasó kalauzban, és ő azonnal érzékelte, hogy ez az én életemről szól. Sokat kell még ennek a kisfiúnak tanulnia, azóta valószínűleg sokat tanult is Isten dolgairól. Hálás vagyok azért, hogy a szülei tanítgatták őt, hogy a Bibliaolvasó kalauzt a kezébe adták 9 évesen. Még meg kellett tanulni azt, hogy a Bibliaolvasó kalauz meg a Biblia között is van különbség, hogy a ne légy olyan, mint egy ló, az elsősorban nem arra vonatkozik a Bibliában, hogy ne rúgdossuk a testvérünket, de ő már komolyan vette azt, amit a Bibliában olvasott. Olyan jó lenne tudni örülni ennek a kezdetleges hitnek. Ne haragudj, szép laki Anikó, hogy most téged hozlak példának, nem tudom, most nem is látom, hogy hol van Anikó. Itt van Anikó, bocsánat. De az jutott eszembe, amikor készültem, kicsit más területről, de azt gondolom, hogy nagyon tanulságos, hogy Anikó olyan lelkesen tud örvendezni, amikor ugye a tehetséggondozásban a matematikus, kis matematikusok között ott van, és egy negyedikes, ötödikes gyerekről, hogy milyen nagy tehetséget látott meg benne, úgy elgondolkozom benne, hogy hát az a gyerek az még nem tudja, hogy mit jelent deriválni. Én sem tudom, hogy mit jelent deriválni, csak tudom, hogy akik tudnak matematikusul, azok szokták ezt emlegetni. Az ötödikes gyerek nem tudja, hogy mit jelent deriválni, és Anikó, aki meg sokkal többet tud nála, csillogó szemmel azt mondja, hogy milyen okos ez a gyerek, és segít neki, hogy az a gyerek előre jusson a matematikába. Olyan jó lenne így lenni a hívő testvéreinkkel, hogy lehet, hogy még nagyon picit tud belőle, lehet, hogy még nem tudja, hogy mit jelent deriválni a hitben, én sem tudom, mit jelent. Nem az a lényeg, hanem az, hogy meglátom, hogy hite van. És azt a hitet segíteni, hogy növekedjen, helyre tenni, amit nem jól lát, szeretettel. Olyan jó lenne ilyennek lenni, mert ugyanolyan értékű hite van annak, aki most az első lépéseket teszi meg, mint annak, aki már évtizedek óta él a hitben. De jó lenne így látni egymást, és így gondolni egymásra. Mert mitől ugyanolyan értékes? Ez is kiderül, ugyanabban a drága hitben részesültek. És itt egy egészen különleges szó van megint az eredeti szövegben, ami az egészen kivételes ajándékokra vonatkozott. A hit ajándék. Azt mondják az apostolok, nem csak Péter, de Péter is, hogy a hit az nem a mi produktumunk, nem a mi termékünk. Péter ezt átélte személyesen. Hogy az ő személyes hite az nagyjából addig volt elég, hogy az első pillanatban megtagadta, amikor nem Jézus mellett volt, hanem Jézus ellenségei mellett volt. Az, hogy mi hitben járhatunk, az Isten ajándéka. És ha Isten nekem értékes hitet ajándékozott, akkor miért gondolom, hogy a másiknak nem ugyanolyan értékes hitet ajándékozott? A hit az nem az én tulajdonom, az Isten tulajdona, amit adott neki is, meg nekem is, és ugyanolyan értékeset adott ennek is, annak is, és amannak is. És ennek a fedezete, és azt megint a másik leveléből tudjuk Péternek, az a drága vér, amin megváltattunk. Nem ezüstön vagy aranyon, ami veszendő, mondja Péter apostol, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén váltattunk meg. Olyan jó lenne így látni egymást. Nem az az igazi kérdés, hogy milyen értékes a testvérednek a hite. Nagyon értékes. Az igazi kérdés az az, hogy van-e valódi hite. Ha igen, akkor örülj neki. Ha igen, akkor segíts, hogy az a hit növekedhessen, erősödhessen. Ha pedig nincs, akkor hívd Jézushoz. És amikor önmagadra gondolsz, akkor az legyen az első kérdésed, és ha nem vagy biztos a válaszban, akkor ez legyen a legfontosabb kérdésed ez alatt a néhány nap alatt, hogy van-e valóban hitem, van-e élő hitem Jézus Krisztusban? Ha van, adj hálát érte. Ha nincs, akkor itt kérd el Istentől. Mert ez az ő ajándéka, de ő kész neked is adni. Ne menj haza enélkül, hogy ebben a hitben, ebben az áldott, értékes hitben, amely ugyanolyan értékes, mint az apostolok hite, ebben részesülhettél volna. Olyan szép az, ahogy ezt Calvin megfogalmazza. Ezt a pár mondatot tényleg hadd olvassam föl. Az apostol itt a kegyelmet dicséri, amelyre Isten kivétel nélkül minden választottját méltatta. Mert nem közönséges ajándék az, hogy mindannyian egy és ugyanazon hitre hívattak el, hiszen a hit az ember első és legfőbb java. De nem azért mondja, hogy ugyanabban a drága hitben, mert mindenkiben egyforma mértékben volna meg a hit, hanem mert hitáltal nyerték el mindnyájan ugyanazt a Krisztust és az ő igazságát, illetve ugyanazt az üdvösséget. Tehát bár a hit mértéke különböző, ez nem akadálya annak, hogy mindenki számára közös legyen Isten ismerete, és az abból származó gyümölcs is, és eként igazi hitbeli közösségünk van Péterrel és az apostolokkal. És akkor végül, és ez már tényleg csak nagyon röviden, csak utalásszerűen, mit kíván nekünk az apostol? Itt így olvastuk, hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. De ez megint, bocsánat, hogy itt kitörje belőlem a görög tanár. Egy olyan nyelvtani alak szerepel itt, ami egy egészen különleges nyelvtani alak a görög nyelvben. Nagyon ritkán találkozunk ezzel az óhajtó módú ige alakkal. És ez igazából azt fogalmazza, hogy bárcsak megsokasodna a kegyelem és a békesség Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Bárcsak megsokasodna a ti életetekben a kegyelem és a békesség. És erre föltetjük a kérdést, hogy lehet a kegyelmet, meg a békességet, amikor kapunk, akkor azt nem teljesen, nem tökéletesen kapjuk meg Istentől. Hogy van ez? Isten ajándéka teljes és tökéletes. Az nem változik az életünk során. Az a kegyelem, amit megkapunk, amikor hitre jutottunk, az teljes és tökéletes. De vajon megnyitjuk előtte teljesen az életünket? És ez egy életprogram. Ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek. És Péter erre hív, és ez a másik nagyon fontos üzenete Péter levelének, hogy szentelődjünk meg. Hogy egyre jobban átjárja az életünket, betöltse az életünket, átformálja az életünket az ő kegyelme és az ő békessége. Amikor először találkozol Isten kegyelmével és békességével, amikor hitre jutsz először, akkor azt gondolod, hogy ennél nagyszerűbb nem lehet. És aztán, ahogyan haladsz előre az életed során, ebben a hitben, újra és újra rádöbbensz, hogy mennyi van még benne, amit még nem ismertem meg, amit még nem tudok, amivel még nem találkoztam. Erre hív bennünket Péter. És ennek a kulcsa Istennek és a mi Urunk Jézusnak megismerése. És erről most az a jó, hogy már nem kell tényleg beszélnem, mert egyrészt erről Péter nagyon sokat beszél ebben a levélben, az megismeréséről a mi Urunknak. Ebben a szakaszban is, amit olvastam, még legalább háromszor elő fog fordulni a megismerés, az ismeret, mint olyan. Úgyhogy ezért aztán biztosak lehetünk abban, hogy erről fogunk még beszélni. De nagyon fontos itt emlékeznünk arra, nem tudom, emlékszünk-e, hogy az igaz hitnek, a reformátori tanítás szerint mi az a három komponense, amit még a Heidelbergi KT-ból is föl tudunk talán idézni néhányan, hogy az igaz hit. Ismeret, igen, ez az első, itt ugye a megismerésről van szó. Felolvasom magát a választ, hogy mi az igaz hit, hogy megálljunk mind a háromnál. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom, ugye nem csak ismerem, hanem igaznak is tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ez a második, tehát kezdődik azzal, hogy ismeret. A második az az, hogy én igaznak tartom azt, amit Isten kijelentett. Nem csak tudok róla, hanem komolyan veszem, hogy az az igazság. Nem az, amit a hamis tanítók mondanak, hanem az, amit a Bibliában olvasok. Ám egyúttal szívbéli bizalom is. Tehát ismeret, igaznak tartás, és szívbéli bizalom, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből Isten, egyedül Krisztus érdeméért. És mindezek összekapcsolódnak egymással. Minél jobban megismerem Istent és Jézus Krisztust, annál inkább megleszek arról győződve, hogy az az igaz, amit ő mond, és annál inkább bízni fogok benne, és rá fogom bízni az életemet. Ezek összekapcsolódnak egymással, és éppen ezért nagyon fontos, hogy annál nagyobb lesz az életünkben a kegyelemnek a munkája, annál nagyobb lesz a békesség az életünkben, minél inkább megismerjük Istent, és a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Mert annál inkább meg leszünk győződve ennek az igazságáról, és annál inkább bízni fogunk ő benne személyesen. És akkor az az apostoli hit, az a csodálatos, drága, értékes hit, amiről ma hallottunk, átjárja az életünket és megújítja azt. És akkor lehet, hogy ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi a legnagyobb büszkeséged, akkor azt mondod, hogy az, hogy Isten megajándékozott engem hittel az ő fiában, Jézus Krisztusban, bárcsak így lenne. Mielőtt imádkoznánk, egy házi feladatot hadd adjak. A házi feladat pedig az, hogy 20 percet, lehet, hogy 25 perc is lesz, szánjunk rá ma este vagy holnap reggel ki, mikor éberebb, arra, hogy olvassuk el Péter második levelét végig először egyben, úgyhogy folyamatosan, hogy nagyjából miről szól. És aztán azt kell, hogy még egyszer lassabban olvassuk végig, és két kérdésre próbáljuk megválaszolni. Az egyik, hogy mit gondolunk, hogy mi az ebben a levélben, amit talán leginkább aktuálisnak érzünk itt ma, 21. századi Magyarországon, Budapesten, amit úgy érezzük, hogy ezt nagyon el kellene mondani ma mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Tehát mi az, amiben leginkább aktuálisnak érezzük ezt a levelet, és a másik, amit esetleg gondoljunk át, vagy jó lenne átgondolni, hogy mi az, ami talán a leginkább megzavar, felkavar bennünket, vagy azt mondjuk, hogy ha ez hiányozna ebből a levélből, akkor tulajdonképpen békésebbek lennénk, vagy jobban éreznénk magunkat. Itt mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ne a jó választ mondjuk, a jó választ tudom azt, hogy semmit sem vonunk ki a Bibliából, meg semmit sem veszünk a Bibliából, hanem az őszinte választ mondjuk. Én azt mondom, hogy mindannyiunkat megkísért az, hogy bizonyos pontokon megakadunk, vagy ha nem akadunk meg bizonyos pontokon, akkor nem biztos, hogy jól értettük, hogy mi van a Bibliában. Legyünk őszinték önmagunkkal, jó? Tehát mi az ebben a levélben, amire úgy tekintünk, hogy az olyan, mint a kényelmetlen cipő, hogy úgy elkezd szorítani, amikor azt olvasom, jó? Tehát, hogy így próbáljuk meg végigolvasni kétszer, először egybe az egész, és aztán végig gondolom ezt a két kérdést. Mi az, ami nagyon aktuális a mi korunkban, és mi az, ami pedig nekünk kísértés, hogy esetleg kihagynánk a belőle, mert az valószínűleg fontos a mi számunkra az az üzenet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, valljuk azt, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled származik, és ami tőled származik, az mind jó és mind értékes. Olyan jó most, hogy erre figyelmeztettél bennünket, hogy az a hit, amiben élhetünk, az tőled származik, hogyha az apostolok ige hirdetésére épül, ha arra az örömhírre épül, amelyet Péterre, Pálra, Jánosra, a többi apostolra rábíztál. Köszönjük, hogy ez a hit nagyon-nagyon értékes kincs, ajándék, amit tőled kaphattunk. Kérünk, hogy taníts megbecsülni. Taníts megbecsülni egymás hitét is, ad, hogy oda tudjunk állni azok mellé, akiknek ingadozik a hite, akiknek megrendült a hite. Ajándékozz meg minket azzal, hogy tudjuk szeretni azokat, akik talán úgy érzik, hogy a hitük a hitetlenséggel keveredik össze, a sokféle próba és nehézség közepette, és kérünk, hogy ajándékozz meg minket hálaadással, hogy hálát adjunk a te csodálatos ajándékodért, ad, hogy ebbe tudjunk erősödni ebben a néhány napban is. Amen.